Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az örömhírt, az evangéliumot írva található a Márk evangéliuma 14. részében, a 66. verstől a 72. versig terjedő ige szakaszban eképpen. Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló leánya. Meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett és így szólt. Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta és ezt mondta. Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz, és kiment az előcsarnokban. A kakas pedig megszólalt. A szolgálólány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak. Ez közülük való. De ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek, bizony közülünk való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És nyobban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És sírásra fakadt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ahogyan közeledik hozzánk a bőti időszak, úgy egyre közelebb jön hozzánk a passiónak a története, Jézus szenvedés története, és ez az időszak arra is alkalmas, hogy mi magunk tudatosan is belépjünk a Jézus Krisztusnak a történetébe, mint saját magunk igaz történetébe is. És annak az ideje is van, hogy feltegyünk önvizsgáló kérdéseket, és ebben Péter személye sokat segíthet nekünk, talán Péter személye, az ő történet, az egyik fő bejárat Jézus Krisztusnak a történetébe. Az ő követése, az ő hangulatváltozásai, az ő hitvallása, bátorsága, kiállása, aztán kivagyisága, tagadása, összecsuklása, könnyei, azok elgondolkodtatnak, hatnak mindannyiunkat. Hol vagyok én ebben a történetben? Van-e bennem legalább annyi szeretet, mint Péterben volt, legalább annyi bátorság, mint Péterben volt? És hogyha Péter a kőszikla így élte meg a válságos órákat, akkor én hogyan élem meg, hogyan élném meg? Vagy éppenséggel hogyan élem meg? Mire lenne elég az én Krisztusba vetett hitem? Egy szóval önvizsgálatra hív ez a történet is, de arra is, hogy meg ne maradjunk az önvizsgálatnak a szintjén. Arra is hív, hogy mi is emlékezzünk és higgyünk. A sok lehetséges kérdés közül ma hármat szeretnék kihangosítani. Az első kérdés az így hangzik, hogy mi a kapcsolatom a tömeggel? Mi a te kapcsolatod a tömeggel? A hited vonatkozásában. A másik, hogy mit látsz Jézus arcán, mit üzen neked a kakasnak a szava, és a harmadik kérdés pedig, hogy milyen legyen a viszonyom, milyen legyen a te viszonyod a múltbeli bukásainkhoz. Pétert úgy ismerjük meg a Bibliában, mint aki nem egy tömegember, hanem egy igazi egyéniség, akinek a sorsa és küldetése éppen az, hogy kőszikla legyen, így Vas Albert után szabadon, hogyha a víz szalad, akkor a kő maradjon. Ha az adott kor teli van áradó félelemmel, vagy szorongással, erőszakkal, vagy kétségekkel, ő kősziklaként álljon. Állja ezt a fajta tömegnyomást. És tulajdonképpen persze mindannyian erre vagyunk elhívva, hogy álljuk ezt a tömegnyomást, hogy mi is kősziklák legyünk. És ő az, aki, amikor meg kell fogalmazni, hogy kicsoda Jézus, akkor a közvélekedéssel szembe, amit röviden úgy lehet összefoglalni, hogy ő egy próféta, valamilyen formában megvallja az, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ő az, amikor a tömegek hagyják el Jézust, megvallja, hogy kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. És úgy néz ki, hogy magáról is ezt gondolja Péter, ebben is büszkélkedik, hogy ő egy jellem, ő ellen tud állni az ilyenfajta tömegnyomásnak. És azt mondja néhány verssel ezelőtt a Márk evangéliuma végén, hogyha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Jézus így szól hozzá, bizony mondom néked, te még ma ezen az éjszakán, mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Most persze mindenki kicsit vakarja a fejét, hát nem egyszer szól meg a kakas, és három, ugye először háromszor megtagadja, utána szólal meg a kakas. Márk evangéliumában ez így van, hogy háromszor megtagadsz, mire kétszer megszólal a kakas. Ő azonban inkább azt mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. És akkor az ő például felbuzdulva, ugyanígy beszéltek a többiek is, írja a Márk evangéliuma. Látjuk Péternek ezt a fogadkozását, ami nyilván némi tapasztalat alapján is megalapozottnak tűnik. De hát miről szól ez a nagy fogadkozás? Ez nagy képűség lenne a részéről, az önismeret hiánya, vagy az alázatnak a hiánya? Hát igen, ezek mind, ez mind a három vastagon benne van ebben. Bár az ő nagy képűsége, tegyük hozzá, szeretetre méltó. Szimpatikus a lelkesültsége. Mi magyarok szerintem különösen is szeretjük az ilyen lelkesedő típusokat. De egyáltalán, hogy Péter személyét éppen az ő nagyon színes egyénisége miatt lehetetlen nem szeretni. De valamit azért nagyon alábecsül Péter, ezt pedig most hadd mondjam így, hogy a tömegvonzást, a tömegnek a sodrását és a tömegnek az intelligenciáját. Mindezeket alábecsüli. Tömeg nyomást akkor tapasztalja meg úgy Isten igazából, amikor a főpap udvarába bemegy, amikor Jézust kihallgatják, és aztán tanulja lehet maga is annak, ahogyan néhányan a főpap bátorítására, aki azt mondja, na mit gondoltok erről az emberről? Az emberek mondják, hogy méltó a halálra, és akkor némelyek elkezdik köpdösni, mások letakarják a fejét, és elkezdik ütni tetszőlegesen, de mindenki egyetemlegesen azt mondja, hogy méltó a halálra, ezt egy szívvel kiáltja a nép, és azt olvassuk, hogy ebbe a gyalászkodásba és ütlegelésbe még a szolgák is bekapcsolódnak. És ezzel most szembesül Péter, hogy micsoda sodrása van az eseményeknek, hogy milyen szövetség tud kialakulni a nép vezetője és a tömeg között, és hogy ebben a kettő között, ami a főpap és a szolgák között húzódó nagy össznépi népfrontban ott bizony, ott állni kell a sarat, vagy nem könnyű állni a sarat. Valaki ezt írja a tömegek és a politikusok viszonyáról. Sosem csak a politikusok, egyházi és világi vezetők és a pénzemberek határozzák meg a világ sorsát. Ez egy erős féligasság. Hanem a vezetők és a tömeg együttesen. Az emberiség kollektíven építette fel az Istentől eltávolodott világrendet, amelyben jelenleg él. És ez egy hatalmas tömegnyomást is jelent minden időben. A tömegnek van intelligenciája. Úgy azt gondolják, hogy a tömeg az ostoba, hisztérikus és nem tudja, mit csinál, de nagyon is figyel ez a tömeg, és érzékenyen reagál. Mindig vannak a tömegből, akik megfigyelik, hogy ki az, aki nem odavaló, vagy még nem is csatlakozott, hogy igazán hozzánk, ki az, aki a kívülálló. A tömeg az nem feltétlenül buta. Már Arisztotelész is ír a tömeg bölcsességéről. Mikor ez sokszor negatív előjelű intelligencia is, és ennek a szószólója, megtestesítője egy fiatal szolgalány, azt írja gyakorlatilag az összes evangélium, hogy ez egy fiatal szolgáló volt. Fiatal szolgálólány szúrja ki Pétert a tömegből, miközben a tűz körül melegszik. Az egyik teológus megjegyzi, hogy van annak jelentősége, hogy egy fiatal lányról van szó, mert a fiatal nő azt teljesíti meg, ami a társadalomilag vonzó, ami a trend, ami a tömegvonzásnak a fő iránya, ami a korszellem. És Péter ennek a szolgálólánynak a jelenlétében megzavarodik, mint ahogy nagyon sok keresztény megzavarodik a korszellemben, megzavarodik abban a nyomásban, ami ránehezedik. És ráadásul ez a lány nem is hagyja békén, utána megy. Nem hagyja olyan könnyen kitáncolni onnan Pétert. Egyfajta vonzást is képvisel, persze egyfajta erőszakot is képvisel ez a lány. Egyszerre a kettőt. A tömegvonzás lényege, hogy úgy tégy, mint a többiek, és akkor biztonságban leszel. Gondoljunk egy zebra csordára. Ugye annak pont az a lényege, hogy a sok csík az arra való, hogy amikor az oroszlán ránéz a csodára, akkor csak a csíkok tengerét látja, és nem lát egy zebrát. Csak egy tömeget lát, de arra nem lehet vadászni. Csak egy konkrét célpontra lehet vadászni. Hogy ne lehessen fölismerni a körvonalakat, hanem csak egy határtalan tömeg legyen. Ezt kínálja mindig a tömeg, a mi számunkra is. Hogy légy egy velünk, és ennek a jutalma, a biztonság és a túlélés. Az zoológusok egyszer az egyik zebrára festettek egy piros foltot, és kíváncsi voltak, hogy mi fog történni. Hát az első alkalommal levadázták az oroszlánok. Mert nem igaz az, hogy csak a gyöngékre vadásznak, ők nagyon is szeretik az egészséges példányokat, csak az kell, hogy valahogy a tömegből úgy kivehető legyen. És mondjuk, ha valamelyik biceg, akkor már az megbontja a sort, arra már akkor lehet vadászni, de ez a piros pont, ez ott kifejezetten megkönnyítette a dolgokat. A keresztény életnek az az alapdrámája, hogy van rajtunk egy megkülönböztető jel, ez a keresztség, a Krisztushoz tartozásnak a jele, és ez mindig arra való, hogy megkülönböztessen bennünket a tömegtől. És sokszor, amikor éppen ezért, vagy sokan igyekeznek ezt eltakarni és hasonulni a tömeghez, akkor pont gyakran a tömeg egy-egy képviselője figyelmeztet arra, hogy de rajtad van egy megkülönböztető jel. Sokszor az egyház a világgal való hasonulási vágyában még túlzásokba is esik. Vagy mi is sokszor megfeledkezünk a saját embereinkről, a saját szolgáinkról, csak hogy a világnak tetszünk. Ez mind megtörténhet, és aztán mégis kapjuk az emlékeztetést, hogy ti rajtatok ott van a megkülönböztető jel. A beszéded elárul téged, mondja Máté evangéliumában, akik megszólítják Pétert. Nem lehet csak úgy mindenféle tömegben láthatatlanná válni. Péter pedig nem képes kőszikla lenni, tagad, próbál arrébb menni az udvarból, az előtérbe, a csarnokba, de ott az előcsarnokban is fölismeri őt ez a lány. És a sodródás tovább folytatódik, amikor azzal szembesítik, hogy ő galileai, kívülálló. És akkor a tagadása már, ami eddig is nagyon kínos volt, és már egy kakas szó el is hangzott, most még durvább fokozatba vált, esküdözik, átkozódik. Hogyha egy közösségbe szeretnénk elvegyülni, és azzal szembesítenek minket, hogy kívülállók vagyunk, akkor a végén már úgy érezzük, hogy valami jelét kell adni annak, hogy mi bizonyítjuk az odatartozásunkat. De igenis, én veletek vagyok, és akkor valahogyan ezt bizonyítani kell. Ezt leginkább úgy tudod elérni, hogyha elhatárolodsz attól, akit gyűlölnek, vagy együtt gyűlölöd azt, akit az a csoport gyűlöl, és tulajdonképpen csatlakozol az ő indulataihoz, csatlakozol az ő bűnbak képzésükhöz. Mondjuk, ha egy pesti aluljáróban valakit körbevesznek ferencvárosi futballhuligánok, a legbiztosabb módja annak, hogy az ember megmeneküljön, hogyha elkezdi szidni az Újpestet. Azt kell mondani, hogy fúj Újpest, csúnya lilák, akkor biztos, hogy azt fogják mondani, igen, ez tényleg közénk tartozik, mert azonosul a mi indulatunkkal, a mi gyűlöletünkkel. És így válik Péter is eszközé, így válik ő is egyé azok közül, akik miatt Jézusnak meg kell halnia. Így csatlakozik ő is ehhez a gyűlölő tömeghez. És így lesz a sodrolásból takadás és átkozódáson keresztül azonosulás a Jézus ellenségeivel. Ez a jelenet hányszor, de hányszor megismétlődött már a világtörténelem során. Így lettek egykori kántor tanítókból gyakran az ateizmusnak a profétái, mert bizonyítaniuk kellett, hogy ők most már nem oda tartoznak, hanem emide. Volt olyan püspökünk, aki később külügyminiszter lett, és prominens ateista is istentagadó. Így sodródtak el tömeggel újabb tömegek. Tömeg viszi magával a tömegeket. Mert a félreállás nem volt elég, még a tagadás sem, bizonyítani kellett, hogy én nem vele vagyok, hanem velük. És mire magához tér Péter, a kakas már másodszor is megszólal. Pedig éppen Márk írja ezt nagyon szépen, hogy 12-t pedig, akit apostolnak is nevezett az evangélium elején, Jézus kiválasztott arra, hogy vele legyenek. És azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Ez volt a meghívásának, az elhívásának a lényeg, hogy vele legyél, és képvisel mindazt, amit én képviselek. Hogy velem legyél, egy örömteli, szeretett közösségben, és aztán ezt éld meg abban a világban. Éld meg ezt a mi közösségünket. Az úrvacsorának is ez a lényege, hogy vele legyünk, és ezt a vele való létünket vigyük ki a világba. És most éppen azt mondja Péter, nem voltam vele, nem vagyok vele. Jézussal lenni az kezdetben mindenkinek öröm, aztán előbb-utóbb választási helyzet, aztán lehet, hogy vád ellenünk, hogy te is veled vagy. Kérdés, hogy most, itt és most mit jelent neked az, hogy arra vagy elhívva, hogy vele legyél? Ez most teher vagy öröm a számodra? Esetleg teher és öröm egyszerre? Talán az lenne a legjobb. Hány tizenéves éli meg, hogy esetleg megvetik a hitéért egy közösségben? Hány fiatal felnőtt kerül választási helyzetbe, hogy a hitének megfelelően él vagy dönt, vagy esetleg az előmenetele miatt, vagy más társadalmi elvárások miatt szakít Jézus Krisztussal? Családapák, családanyák, akiknek a múltban is akár a hite és a megélhetés között kellett választania adott esetben, vagy így élték meg. Össze volt itt egy konferencia, amikor Földváriné Kis Réka a kutatásokat, a levéltári friss kutatásokat ismertette, hogy nagyon sok esetben pártagoknak a gyermekei is jártak hittanórára, és elővették a pártagokat, hogy ez hogy lehetséges. És mondták, hogy hát az asszony azt mondta, hogy ha nem íratom be a gyereket, elválik. Nem lesz vacsora, meg más se. Úgyhogy nagy erő a párt, de vannak ennél még nagyobb erők is a világon. Így az asszonyoknak a bátorsága, meg talán a nagymamáknak a bátorsága, akik azt mondták, mi Krisztussal vagyunk. Mi ővele vagyunk. És adott esetben ez lehet erősebb. A protestáns templomok tetején nem véletlenül van nagyon gyakran a kakas. Az izsáki templom tetején is van kakas, de a szegedi egyik református templom tetején is van kakas. Ez nem véletlen protestáns jelkép. Annak a jelképe, hogy többnyire nyomás alatt az üldözések közepette kell hűnek maradni. A kárpátaljai testvéreinknek a himnusza nem véletlenül lesz, hogy mindig veled, Uram, mindig veled. Illetve mindig velem, te mindig velem. Még talán ebben a történelmi korszakban, vagy még biztosan az első kakas szó előtti időket éljük. De minden időben számolni kell a tömegnyomással, így vagy úgy. És nem fogadkozásokra, hősködésre van szükség, hanem annak a felismerésére, hogy ő velünk van, még ott a főpap udvarában is, és hogy ő mindig is arra hívott minket, hogy vele legyünk, és nem arra, hogy hősködjünk. Talán most még csak annyit tapasztalunk, hogy a tömegek érdektelenek, hogy mozdíthatatlanak, hogy amikor vasárnap délelőtt kilépünk az ajtón, azt látjuk, hogy az utcából rajtunk kívül nem indul más. De már ez is egyfajta gravitáció, tömegnyomás. Viszont arra emlékeztet minket ez a történet, hogy egyedül Jézusban van meg az az erő, hogy kiálljuk a tömeg ellenséges indulatát, vagy éppen a közömbösségét. És Péter, amikor már vádlottként áll ugyanazon fórum előtt, ugyanazon a helyen, a főpapok előtt, erről szólt az egyik olvasmány, akkor annyit mond, nincs másban üdvösség, nincsen más név, amiben megtartathatnánk. Hát ő tudja, miről beszél. Hozzávaló ragaszkodásban, a Szentlélek által Krisztussal való közösségben van meg az az erő, ami a tömegnek ellen tud állni. A kakas azonban nem csak figyelmeztetés, hanem emlékeztetés is Isten szeretetének az addig ismeretlen mélységéről. Lukács evangéliumában olvassuk, hogy Jézus, amikor elvezetik a tárgyalás után, akkor a kakas szó után vagyunk már, és az ő tekintete és a Péter tekintete összetalálkoznak. És az mindig egy nagy kérdés volt, és mindenkit izgatott, hogy vajon milyen volt ez a tekintet. Vádló, ítélő, szemrehányó, hogy na látod, én megmondtam, de egészen biztosok vagyunk benne, hogy nem, nem. Jézus tekintete az könyörülő tekintet volt. Jézus tekintete az irgalmas tekintet volt. János evangéliuma írja, hogy Jézus és a tanítványai kapcsolatára, hogy szerette az övéit végig, szerette őket mindvégig. És azt is olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. És imádkozik értünk, amikor éppen mi is elbukunk, vagy a szívünk alaposan összetörik. Meg akkor is, amikor sötétség ereszkedik ránk. Meg akkor, amikor tanítványainként úgy éljük meg a válságainkat, hogy innen nincs már számunkra visszatérés. Márk evangélium a Péterről itt tovább nem beszél. Az utolsó mondat az, hogy és Péter elkezdett sírni. Pontosabban egyszer még igen. De azzal, hogy Péter sírásánál megszakad a történet, azt mondja, hogy hadd folyjanak most ezek a megrendítő férfi könnyek, a többit, azt úgyis tudjátok már. És az utolsó említése Péternek a Márk evangéliumában, hogy a feltámadáskor a fehér ruhás ifjú átadja a feltámadottnak az üzenetét, azt mondja, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy feltámadt. A tanítványoknak is külön Péternek, mondjátok meg neki. Neki nagy szüksége van erre a hírre. Mondjátok meg neki, hogy föltámadt, és előttetek meg, és vár benneteket. Ami az utóbbi időben nagyon megterhel engem, vagy szerintem úgy többeket, sok szolgatás, méltatlan helyzete, története az egyházunkban, és ez mindig nagy fájdalommal éli át az ember, hogy mi hogy hullatjuk el az értékes embereket magunk körül, irgalmatlanul, embertelenül, de ennek csak egyetlen egy ellenszere lehet, hogy felidézzük, hogy Jézus hogyan bánik az elbukottakkal, hogy fölemlítjük azt, fölelevenítjük azt, hogy mit jelent az ő arcába belenézni, amikor mi igazán össze vagyunk törve, és az valami egészen más. És ennek az egésznek az a célja, hogy az ember rendezze a kapcsolatát, rendezzem a kapcsolatomat saját összetörődtségemmel, a saját bukásommal, mert így leszek hiteles tanú. Egyszer egy nagyon tehetséges fiatal énekesnő előadott egy kortárs zeneszerzőnek a darabját, és a zeneszerző meghallgatta, és azt mondta, hogy gyönyörű, csodálatos lesz az előadás, még annyi hiányzik, hogy egyszer ennek a nőnek, hogy igazán összetörjön a szíve, és akkor ez a dal majd úgy fog megszólalni, ahogyan annak meg kell szólalnia. Ez történik meg most Péterrel is. De abból a célból, hogy rendezze a múltat, abból a célból, hogy aztán majd másokat is erősíteni tudjon, abból a célból, hogy hiteles tanúja legyen ennek a nagy szeretetnek. Múltamban két dolgot kell feldolgozni a megtorpant hitű kereszténynek, egy kettős csalódást. Egyrészt azért, hogy a saját erőmbe vetett hitem az elvakított, hogy ilyen elvakult tudtam lenni. Azt gondoltam, hogy a zsoltárs mondjuk győzzük ezt mi szájjal, meg tudjuk ezt mi oldani. És nem támaszkodtam igazán Istenre és az ő igéjére. Majd amiatt, hogy egy pillanat alatt a saját bukásom miatt minden megkérdőjeleződött bennem. Ez a másik nagy csalódás bennünk, hogy el tudunk ide jutni, hogy minden megkérdőjeleződik bennem. De éppen arról szól ez a történet, hogy ami történt, az ugyan elválaszthatatlanul már vele maradt Péterrel, Péter és a kakas, innentől kezdve, mint két jó barát járnak együtt, és olyan lesz ez a tagadásnak az emléke Péterre, mint egy védjegy, de nem bélyeg. Jel, de nem meghatározás. Ez egy maradandó lenyomat az életén, de nem ez határozza meg őt. Ami meghatároz, az Jézus tekintete. Ami meghatároz, hogy ő meglátogatott engem. Ami meghatároz az, hogy ebből is kihívott engem. Jézus tekintet, ami lehetővé teszi, hogy a bűnöm az kezelhetővé legyen. Jézus tekintete, ami azt mondja, tudod mit, Péter, ez is megbocsátható, mert ember vagy, és nyomás alatt voltál. Ami meghatároz az, hogy Jézus újra hív és újra küld. Ami meghatároz, hogy újra kérdezi, szeretsz-e engem, és én mondhatom neki, tudod, Uram, hogy szeretlek. És ő erre azt mondja, hogy ez elég. Szilárdi Áronról írja le Ván Benyámin azt a szép történetet, hogy egyszer sétára során egy emberre nagyon megharagudott, aki a mezőn ilyen virágzó gyógynövényeket ásóval szedett ki a földbe, ezzel a kis homoki legelőket súlyosan veszélyeztette, ezekkel a tájsebekkel, és nagyon megharagudott rá Vábenyámin is, a botjával egy hatalmasat vágott a hátára ennek az embernek. De aztán úgy megbánta ezt a tettét, és ez annyira zavarta, hogy utána abból a növényből egy kis virágot, amit így megszárított, rákötötte a sétapárcájára, és utána mindig ezzel együtt végezte a sétáit. Tulajdonképpen ilyesmi történik itt ebben a történetben is. Akárcsak a mi bűneink a keresztvához, úgy volt ez a virág oda kötözve a sétabothoz, bizonságul, hogy nem ez határoz meg engem, ami meghatároz az az Istennek a megbocsátása, ami meghatároz engem, az az ő visszavonhatatlan hűsége és szeretete, de ez egy jel, egy emlékeztetés. És arra való mindez, az a célja mindennek, hogy ennek a bizonyságát megosszam másokkal is, hogy beleérjem a világba azt, hogy én megbocsátott bűnös vagyok. Hogy nincs boldogabb állapot, mint megbocsátott bűnösnek lenni, mert a mélységben valami olyat láthatok a Krisztus szemében, amit senki másnak a szemébe meg nem láthatnék. És ezt hirdetem boldogan. Ma te is meggyőződhetsz újra erről a szeretetről, gyere az Úrasztalához, éld át mindenféle nyomás, tömegnyomás vagy vonzás közepette, hogy nincs nagyobb erő a Jézussal való közösségnél, annál, amikor ő szeretettel a szemedben néz. Amen.